Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kényszersorozásban résztvevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt mondta, a kormányülésen áttekintették az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, mert néhány nappal ezelőtt újabb magyar honfitársunk esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának. Az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot és minden segítséget megadnak nekik, tette hozzá. Fegyér Sándor, ukrajna-magyarországi nagykövete megbeszélést folytatott Pintér Sándor belügyminiszterrel. A találkozóról az ukrán nagykövetség számolt be a Facebook oldalán. Mint írták, a nagykövet és a miniszter megvitatták a kétoldalú együttműködés legsürgetőbb kérdéseit, különös tekintettel az ukrán gyermekek magyarországi oktatásának biztosítására, valamint az ukránok számára indított Stipendium Hungaricum magyar diák ösztöndíj program folytatásának lehetőségére. A nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét. Rustem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági Tanácsának vezetője és főtárgyalója egy Facebook bejegyzésben megerősítette, hogy megkezdődtek az amerikai közvetítéssel zajló ukrán és orosz tisztségviselők közötti tárgyalások Abu Dhabiban. Nyilatkozata nem sokat árul el, de azt igen, hogy Ukrajna egy méltóság teljes és tartós béke elérésén dolgozik. A mostani tárgyalások menetét azonban jelentősen befolyásolhatja Moszkva legutóbbi támadása, az egyeztetéseket megelőző éjszaka a tél eddigi legnagyobb csapását hajtották végre. Jelenleg több mint 1000 kijevi társasházban nincs fűtés, közölt az ukrán elnök a Telegramon. Volodymyr Zelenszkij előzőleg az orosz csapások miatt kialakult rendkívüli energetikai helyzetről tartott egyeztetést az illetékes tisztségviselőkkel. A januári rezsistop minden magyar háztartást érint, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a TV2 műsorában. Cepek Gábor ismertette, a gáz esetében 3.300.000, a távfőnél 700.000 családról van szó, valamint 5.200.000 háztartás kérheti villamos energiában elszámolni a kedvezményt. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet és az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatás alapján a lakosság 30%-os árkedvezményt kap a januárban elfogyasztott földgáz, villamosenergia és távfő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltér. Gázfogyasztóknak automatikus a kedvezmény, villanyszámlánál nyilatkozni kell április 30-áig, távfő esetében pedig a kedvezmény kizárólag a hődíjra vonatkozik, az alapdíj változatlan marad. Az előre fizetős mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma januárban 224.130 volt, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Ez az előző év azonos időszakhoz képest több mint 6000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor, hozzátéve, hogy ez változatlanul az Európai Unió élmezőnye. Megkezdte az értesítők postázását az április 12-i országgyűlési választásokra a Nemzeti Választási Iroda. Ez a polgár személyes adatai mellett tartalmazza a voksolással kapcsolatos legfontosabb információkat, a szavazókör számát, címét, ahol lehet szavazni, illetve a voksolás konkrét időpontját is. Magyarországnak jövő évre egy 23.000 fős migránstábort kellene felállítania és befogadnia azokat, akikről Brüsszelben úgy gondolják, hogy itt jó helyük lenne, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György közölte, a kormány azt gondolja, hogy hazánktól minél távolabb kell feltartóztatni a migránsokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormánnyal együttműködve új internetes szolgáltatást hozott létre, hogy segítse a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők külpiaci terjeszkedését. A NAK külpiaci támogató portál fontos alapinformációkkal támogatja a kivitelt, az országismertetők és külképviseleti elérhetőségek mellett hatályos szabványokat és szállítási útvonalakat tesz közzé. Az ingyen látogatható oldal másik fő eleme a több mint 40 ország külkereskedelmi adataiból összeállított termékkereső, amelyből a felhasználók megtudhatják, mely államok miből importálnak jelentős mennyiséget. Ha a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bász-Nagabona ZRT felszámolását, jelentette be az agrárminiszter. A megkárosított gazdák gyorsabban juthatnak így a pénzükhöz, mondta el Nagy István. Hovádi Péter kezdeményezésére bővülés folytatódik Magyarország első diplomához nem kötött állatvédelmi ösztöndíj programja. Az állatvédelemért felelős kormánybiztos döntése értelmében idén az eredetileg tervezett 40 helyett összesen 120-an részesülnek ösztöndíjban, az állatotthon vezető és telephelyvezető, valamint az ebrendész és állatgondozó képzéseken. Végül az időjárásról. Erősen felhős lesz az ég, de átmenetileg akár szakadozhat is. Eső, zápor szorványosan előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 fok körül, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai adásunkban dr. Németh László egriházi orvossal beszélgetünk a házas hétvégéről. Tartsatok velünk, érdemes! Házas hétvégéhez mikor kapcsolódott? Hogyan is találkozott ezzel a mozgalommal?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Mondjuk az eredetéről annyit, amennyit én tudok, mert én csak lelkes híve vagyok a házas hétvégének, de nem kapcsolódtam bele olyan mélységben, mint jó néhányan már az elődeim közül, már úgy értem, hogy akik korábban is házas hétvégések voltak. Ez nekem úgy kezdődött, hogy valamikor 94-95 környékén, már pontosan nem emlékszem, 1995 talán, egy baráti házaspár, akikkel nagyon sokat együtt találkoztunk a templomban, illetve hát a szomszédunkban laktak, megszólítottak engem, hogy volna kedvetek házas hétvégére elmenni. Néztük, hogy ez meg mi a csoda lehet. És mondták, hogy hát semmi gond, ez úgynevezett első hétvége, szívesen látnak minket péntek délutántól egészen vasárnap estig. Hát jó, akkor érjünk rá. És akkor úgy kérdeztük, hogy mégis mi ez? Mondta, hogy nem mondhatnak többet, de úgy gondolják, hogy csodálatos élményben lesz részünk. Végül is az egésznek ugye az a célja, hogy azok, akik részt vesznek az úgynevezett első hétvégén, azok szerezzenek egy olyan élményt, aminek a végén azt fogják mondani, hogy mélyült a házasságunk, és mélyült az Istennel való kapcsolatunk. És ez a kettő együtt egy hétvégén adja meg nekünk ezt az élményt.
Milyen gyakran van házas hétvége, például itt Egerben, mert úgy láttam a weblapon, hogy ez ilyen vándor hétvége, ugye?
Igen, tehát az országban nagyon sok helyen vannak ilyen rendezvények, úgynevezett első hétvégék. Legtöbb területen évente egyszer szokott lenni, tehát addigra gyúrunk, úgymond, hogy minél több olyan házaspárt tudjuk megszólítani, akinek úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne ezt az élményt megszerezni. Azért annak feltételei vannak, hogy legalább 3 éve legyenek már házasok, és kívánatos az, hogy szentségi házasságban éljenek. Tehát tulajdonképpen a keresztény vagy keresztjén, attól függ, hogy melyik egyházhoz tartoznak, de az a lényeg, hogy keresztények legyenek, és szentségi házasságban éljenek. Tehát nem csak római katolikusok vagy görög katolikusok, hanem reformátusok is, evangélikusok is, baptisták is, tehát akik egyáltalán ehhez az egyházhoz tartozónak vallják magukat. Mindenképpen kell, tehát szentségi házasságban legyenek.
Van más feltétel? Tehát ez a 3 éves házasság, ezen túl van feltétel?
Nincs semmi. Egy feltétel van, menjen el az ember lelkesen, nyitott szívvel, és hát azt tudom mondani, nem árulom el senkinek, hogy mi történik ott, azt tudom mondani, hogy ha nyitott szívvel megyünk, akkor csodaélményünk lesz belőle, és az eredménye tényleg az, hogy hihetetlen magasságba emelkedik a házasságunk, az a fajta szeretet kapcsolat, ez alatt a majdnem 3 nap alatt, amit az ember nem is gondolt először, illetve olyan mélységeket is megélünk benne, amiről azt mondjuk, hogy hú, ezt azért nem gondoltam volna, de hogy ez egy ilyen csodálatos dolog, és végig azt érezzük, hogy a Szentlélek magához ölel minket ebben a 3 napban, olyan csodálatos meglepetésekben van részünk, olyan kaland ez, amiben az ember úgy rácsodálkozik, hogy húha, ezt nem is gondoltam volna magamról, magunkról, és másokról sem. Tulajdonképpen mondhatnám úgy is, hogy ez a házas hétvége mozgalom egy olyan fajta lelki gyakorlat, amiben van egy kommunikációs tréning is, egy kicsit megtanít minket odafigyelni egymásra. Olyan módon, ahogy a hétköznapokban, ugye mindennapos ilyen ügyeinket intézzük, egymással megbeszéljük, a gyerekek, a munkahely, a stb. Mi zajlott körülöttünk, tehát van egy ilyen napi rutin, amiben mi élünk, és sokszor elsikkadunk a fölött, hogy nem értjük, hogy most a másiknak ugye rosszabb napja van, lehet, hogy nem úgy figyelünk oda a másikra. Most ez a házas hétvége, ez olyan élményt nyújt, hogy utána teljesen másképp tudunk egymásra figyelni. Ez a hétvége, ez csak és kizárólag rólunk szól, bentlakásos, tehát elszakadunk a családtól, de az a legjobb, hogyha az ember még a mobiltelefonját se viszi magával, hanem azt mondja a nagyszülőknek, hogy vigyázzatok a gyerekekre, mi most elvonultunk 3 napra, mi most nem vagyunk elérhetőek, történjen minden úgy, ahogy kell, de mi most kiszakadunk a világból, mert csak egymásért leszünk ezen a hétvégén, csak egymásnak leszünk ezen a hétvégén, és csak a lelkiségünket fogjuk építeni a Jóistennel is, meg önmagunkkal is, egy teljesen más dimenzióba fogunk repülni ezen a hétvégén.
Körülbelül hány pár vesz részt alkalmanként, tehát ezen a házas hétvégén?
Hát az az optimális, hogyha legalább 10 házas pár van, de volt már olyan hétvége is, ahol már 20, tehát az gyakorlatilag már 40 ember, de az optimális olyan 10-15 házas pár, mert az a helyzet, hogy akkor érvényesül igazán ez az egész dolog, hogyha azt érezzük, hogy mások is vannak, hasonló emberek, mint mi, ettől kapunk egy ilyen megerősítést, tehát mondjam azt, hogy a klíma, a levegő rezgése is teljesen más, hogyha vagyunk elegen, és aztán nem csak egy első hétvége van, hanem utána folytatódik a folyamat, mert azok, akik az első hétvégét elvégezték, azok még rendszeresen összejárnak. Eleinte csak az a csoport, akik együtt végeztek, és tovább dolgozzuk föl az élményeket. A havi gyakorisággal találkozunk még, majd később a régebben házas hétvégét végzettekkel együtt összejön a csapat, tehát akkor már kibővülünk, és akkor rendszeres találkozások vannak. Vannak olyan házaspárok, akiknek nagy rutinja van már ebben, ők szokták vezetni ezeket a találkozókat, és ez mindig egy csodálatos élmény.
Mint említette, bentlakásos, hol szokták megszervezni helyileg itt Tegerben?
Különböző helyeken, korábban volt olyan, hogy a papneveldében, ugye a hétköznapi nevén, én legalábbis ott voltam a házas hétvégéken, azokon a rendezvényeken, aztán amikor ott voltak mindenféle átalakulások, akkor onnan kiszorultunk, akkor lehetőséget kerestünk máshogy, és akkor panziókban például, amelyik befogad egy ilyen csapatot, hogy el tud ilyen 20-25 főt helyezni úgy kényelmesen, hogy van egy olyan nagyobb helység, ahol a csapat össze tud gyűlni, és ahol tulajdonképpen ezt a rendezvényt megtartjuk. Az utóbbi években Mezőkövesden találtunk egy ilyen helyet, és akkor abban a panzióban szoktunk. Ugye most novemberben szokott lenni, tehát a nyaralási szezonon kívül, és akkor ott jövünk össze, ott vagyunk 3 napig. Mondjam azt, hogy semmi dolgunk nincs azon kívül, hogy egymással legyünk, mert gondoskodnak reggeliről, ebédről, vacsoráról, napközben a szünetekben kávé, üdítő és egyéb más dolgok is vannak, tehát semmiben nem szenvedünk hiányt. Pontosan azért, hogy csak és kizárólag egymásra tudjunk figyelni, a párok egymásra tudjanak figyelni. Tehát ez olyan, mint egy második nászút. És hogyha visszajelzéseket olvasgatjuk, akkor ilyeneket olvasunk, hogy hát én nem is gondoltam, hogy ennyire tudom ismét szeretni a feleségemet. Ismét szerelmes lettem a férjembe. Csodálatos élmény volt, ilyen közel még soha nem voltunk egymáshoz, vagy például olyan élmény, hogy már úgy érzem, hogy elhidegültünk egymástól, de ez a házas hétvége, ez minket újra összehozott. Tehát én azt gondolom, hogy egy kapcsolat építése, az ugye mindig rajtunk múlik. Tehát nem úgy van, hogy jó, összeházasodtunk, átéltük azt a euforikus élményt, ami ugye az esküvőn volt, esetleg azt a kegyelmi állapotot, amikor a templomban ugye összeadtak minket, mert én ezt megmondom őszintén, így éltem meg. Nekem egy kicsit különleges az élethelyzetem, mert a 90-es években, mikor ugye megtörtént az első házas hétvége, utána rendszeresen jártunk, visszatalálkoztunk a házas hétvégés barátokkal. Voltak országos meg nemzetközi találkozók, ahol az volt a csodálatos élmény, hogy akik ugye elvégezték, és már életük része volt ez az élmény, úgy köszöntöttük egymást teljesen ismeretlenül is, mintha 100 éve ismernénk egymást. Tehát, hogy így pillanat alatt megjelent közöttünk az a közelség. Lehet legyen bármilyen végzettségű, bármilyen ember, de hát az a szívmeleg, ami ott egyrészt a párok között, másrészt egy egymással megismerkedő párokkal kapcsolatban is ugye létrejön, az valami csodálatos élmény. És hát nekem a sors az valahogy úgy hozta, hogy sajnos megözvegyültem időközben, ha az első házas hétvége után még szerencsére, jó Istennek köszönhetően elég sokáig együtt tudtunk lenni, de hát a sors elszólította előlem. Mi úgy mondtuk a családban, hogy úgy látszik, hogy kevés volt az angyal fönn, és ezért az én feleségemet már behívták oda, hogy ott is legyen egy olyan lélek, mint amilyen angyal volt itt a földön. És 10 év özvegység után én újra nősültem. És néhány év után azt mondtam, hogy emlékszem az első házas hétvégés élményre, és én szeretném, hogyha ezt átélhetném az új feleségemmel, akivel mind a ketten gyakorló hívők vagyunk, És ő is eljött velem, és hát mi átéltük ugyanezt az élményt, és azóta is összejár ez a társaság, akikkel együtt végeztünk, és csodálatos mély barátságok is alakultak ki a házaspárok között is. Teljesen mindegy, hogy 10 vagy 20 évvel ezelőtt végeztek, vagy csak fél évvel ezelőtt házas hétvégét, nagyon egymásra tudunk rezdülni, és onnantól kezdve nyitott a csapat, és nap mint nap megéljük ezeket a házas hétvég által nyújtott élményeket.
A feleségének is ilyen nagy élmény volt most, hogy elmentek?
Igen, igen, ragaszkodott is hozzá, hogy találkozzunk a többiekkel, mert hogy igen, ő hát nálam jóval fiatalabb. Nyilván ő egy másfajta, mondhatni, hogy generációs kultúrát hozott magával, de együtt megélve én azt gondolom, hogy hasonlóan jó volt, tehát nem véletlenül járunk azóta is össze.
Dr. Németh Lászlóval, egri házi orvossal beszélgetünk a házas hétvége mozgalomról.
Mi lehet a titka ennek a mozgalomnak, hogy ilyen nagy sikere van, és ilyen hűséges párok alkotják?
Hát én azt gondolom, hogy érezzük magunkon a Szentlélek segítségét, és ebben a millióban szorosabbra váló köteléket egymással is, meg az egyházzal is. Tehát egy olyan emelkedettséget jelent ez az emberek kapcsolatában, amit szeretünk újra és újra megélni, és ezért járunk össze egymással. És nem ritkán van az, hogy kiszemeljük magunknak, mondjuk templomban nézzük, hogy ez a kis házaspár, nem ismerjük őket személyesen, de olyan aranyosak, hogy itt együtt vannak, mindig együtt jönnek, akár a gyerekekkel, akár csak párban. És akkor így idézőben leszólítjuk őket, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha lenne egy ilyen házas hétvége. Ránk csodálkodnak, néznek egyet, hogy hát azt nem tudjuk, hogy mi, nem baj, gyertek el, és majd megtudjátok, csak szálljátok rá ezt a néhány napot.
Ahogy ön is rácsodálkozott az elején, amikor megszólították, mennyire ismerik ezt az emberek, ezt a mozgalmat, tehát mi a tapasztalat?
Vegyes a tapasztalat, akik nem kötődnek igazán az egyházhoz, azok szerintem nem is nagyon hallanak róla. Sőt, az a tapasztalatom, hogy maguk az egyházi személyek is van, aki tud róla, hogy aha, létezik ilyen, de valahogy nem érinti meg közelről, és akkor rácsodálkozik, hogy tényleg van Egerben, és pedig azt hittük, és nem is akármilyen beosztású vagy rangú egyházi személyek is, hát én azt hittem, hogy nem is létezik ez Egerben. Tehát van úgy, hogy meglepődnek rajta. Egyébként nem csak a házasoknak szól ez a dolog, hanem a papoknak is. a papok is megjelennek a házas hétvégén, nyilván itt a lelkiség miatt fontos az ő személyük. Ugye a római katolikusok nem házasodnak. Ott a házas hétvége nekik arról szól, hogy a pap és az egyház, illetve pap és Krisztus kapcsolata elmélyüljön ebben a házas hétvége dologban. És akik elvégzik, azok utána lelkesen támogatják továbbiakban is, úgyhogy szeretjük azt, hogyha azokra a találkozókra, amikre mi össze szoktunk jönni, akkor megjelenik egy olyan pap is a körünkben, aki már végzett házas hétvégés.
Együtt van tehát a házaspároknak és a papoknak is ez a hétvége?
Igen, együtt csináljuk végig, és csoda élmény, amikor egy kis pap megjelenik, és nyilván azzal a lelkesedéssel, hogy ő most majd pályakezdő, és akkor házaspárokkal, gyerekekkel, családokkal fog foglalkozni, érintkezni velük, és benne van az a fajta lelkivezető és segítő szándék, amihez óriási anyagot kap ezen a hétvégén a kispap, és utána, tehát amikor befejezzük az egészet, és megbeszéljük, hogy kinek mit jelentett ez a dolog, csoda, szép dolgok hangzanak el a papok szájából is.
Országos mozgalomról van szó, tehát az ország minden részén, ha valaki szeretne házas hétvégén részt venni, megtalálhatja a környékén, akár a megyében a saját házas hétvégéjét?
Igen, gyakorlatilag régiók vannak, Magyarország régiókra van osztva, vannak régiófelelősök, az ő szerepük az időnként változik, tehát úgymond fiatalítják őket, tehát aki most frissen végzett, vagy néhány éve végzett, és nagyon lelkesen csinálja, akkor szépen átveszi a stafétát az idősebb felelősöktől. Van nemzeti felelős, azt 3 évente választják a nemzeti felelőst, tulajdonképpen a régiófelelősök jönnek olyankor össze, és igyekeznek minél inkább propagálni ezt a dolgot a környezetükben, hogy ilyen lehetőség van. Én azt gondolom, hogy ha valakit akár ennek a műsornak az elhangzása kapcsán is érdekel ez, akkor kérdezze meg a saját kis egyházközségében a papokat, hogy akkor tudnak-e erről valahol. Illetve hát ott van a házas hétvégéseknek a honlapja, azon keresztül föl lehet venni ezzel a lelkiségi mozgalommal a kapcsolatot, és megkeresni abban a régióban működő házas hétvégés felelősöket, és akkor onnantól kezdve elindulhat a dolog. Hát ha jól tudom, több mint 100 országban működik ez már a Földön, és hát több mint 50 éve kezdődött el az egész házas hétvégés dolog. Magyarországra nyugatról jött be, tehát onnan szivárgott be, nyilván ez ugye a 90-es évek eleje, mert hogy emlékszünk rá, hogy a 90-es évek előtt azért mondjuk nem favorizálta igazán az egyházi és lelkiségi gyakorlatokat az a rendszer. Akkor nyíltak meg igazán a 90-es években az ajtók, a kapuk, hogy az ilyen dolgok is begyűrűzhessenek Magyarországra.
Mi a titka a boldog házasságnak? Így pár percben és pár szóban próbáljuk összefoglalni, hogy ön szerint mi a tapasztalata a boldog házassággal kapcsolatban, min múlik?
Én azt gondolom, hogy az őszinteség a legfontosabb dolog. Legyünk egymáshoz őszinték, legyünk figyelmesek, tehát figyeljünk arra, hogy a másik, a társunk, hogy van lelkileg. És segítsünk neki abban, hogyha azt látjuk, hogy valami belső problémája lehet. A házas hétvége megtanít minket arra, hogy önmagunkhoz is közelebb kerüljünk, tehát hogy a belső érzéseinket föl tudjuk fogni, azonosuljunk vele, és az érzéseinket megpróbáljuk kifejezésre is juttatni. Tehát ez ugye a kommunikáció. Tehát az őszinteség és a kommunikáció és a szeretet kapcsolat. Tehát ez a 3 kulcs, ami tulajdonképpen a boldog házasságnak a titka, mert ez akkor, ha ezek jól működnek, akkor minden jól működik. Akkor a szülőkkel, a gyerekekkel, a szomszédokkal, a barátokkal és mindenkivel való kapcsolatunk őszinte lesz, jól fog működni. Ha problémánk van, meg tudjuk egymással beszélni, tudunk egymásnak lelkileg segíteni, odafigyelve. Úgyhogy a figyelem, ugye jó fajta kommunikáció van, úgyhogy látom a másikon, hogy nincs abban a fázisban, hogy ő most beszélni tudjon a problémájával, de akkor is csak annyi a dolgom, hogy kinyitom az ajtót előtte, és azt mondom, hogy figyelj, látom, hogy te most nagyon rossz állapotban vagy, nem akarlak foggatni, de nyitott szívvel állok eléd, és hogyha te azt mondod, hogy na most kiöntöm a szívem, akkor én mindent félreteszek, és beszéljük meg. És én akkor teljes odaadással, a minden képességemmel figyelek rád. És lehet, hogy azzal segítek, hogy meghallgatom, és ő meg tudja fogalmazni a problémáit, szembesül az érzéseivel, úgy mondja ezt a pszichológia, hogy ventillál, egy kicsit kiengedi magából a feszültséget, a gőzt, és lehet, hogy ezzel megoldódik a probléma. Vagy hogyha segítek neki végig gondolni a benne zajló folyamatot, mert visszatükrözöm, hogy ő vajon mit érezhet, elmondom, hogy én mit értettem meg a te szavaidból, hogy én azt gondolom, hogy én értelek, akkor ez már önmagában segít a másik félnek abban, hogy másképpen fogja föl, vagy akár megoldást is találjon a saját problémájára. Ezek ilyen alapvető kommunikáció technikai dolgok, ebben a házas hétvége nagyon sokat segít.
A házasságnak melyik szakaszában ajánlja, így végezetül erről beszélgessünk, hogy az elején, közepén, végén, ha gond van, ha éppen megerősítésre vágyunk, vagy ez bármikor lehet?
Itt a kulcs szó, hogy bármikor. Tehát látunk a házas hétvégét, első hétvégések között fiatal párokat, akiknek még mondjuk lehet, hogy gyermekük sincs. De valahogy úgy érzik, hogy ez megszólította őket. Egyébként mindenkinél az van, hogy én azt mondom, hogy akkor tud részt venni ebbe, hogyha belülről van egy ilyen megszólítottság, hogy tényleg nekem erre lehet, hogy szükségem van, vagy hogy szeretném csak megismerni ezt a dolgot, vagy kíváncsi vagyok rá. Tehát fiatal házasok is, akár gyermektelenek. Akik már családosok, azoknak is ajánlott. Nyilván, amikor nagyon pici gyerek van, akivel még szoptatós korban van, az valószínűleg technikai okokból nem gördülékeny a háromnapos ott tartózkodás, de jó néhány olyan házaspárral is találkoztunk már házas hétvégén, akiknek már unokáik voltak, vagy olyan nagy unokáik, hogy most már lassan a dédunokáik lesznek, tehát kortalan. Hogyha a Jóisten olyan szerencsét adott nekik, vagy úgy olyan gondoskodást szeretetből, hogy megőrizte őket egymásnak hosszú évtizedeken át, láttunk olyanokat, akik, hát egy kicsit mondjam azt, hogy szinte belefásultak már a házasságba, több évtizedes kapcsolat után, és ezen a házas hétvégén kivirultak, felpesdült ismét a párkapcsolatuk. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez kortalan.
Dr. Herceg László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgettünk egy kicsit a házas hétvégéről. Köszönöm, hogy itt volt.
Én is nagyon örülök, hogy beszélhettem erről, és remélem, hogy minél több olyan pár lesz, akik szeretnének megismerkedni ezzel az élménnyel.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában dr. Németh Lászlóval, EGRI házi orvossal beszélgettünk a házas hétvégéről. Elhangzott beszélgetésünket néhány nap múlva a Szent István Televízió YouTube csatornáján is megtaláljátok. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese. Kedves gyerekek, hallgassátok meg Varó Zsuzsa Áfonyka című mesének 6. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Amikor befejezte, előrelépett a szelíd ábrázatú nyúl. Zavartan köhintett egyet-kettőt, és belekezdett. Tamasz, írt a boncida, nyuszi. Mert jaj, a nyár mint lepke röppen, és ősszel minden oly riadt, és télen sűrű lassú ködben dideregnek a nyúlfiak. Tavasz, te cupponásnyi szikra, ha tappancsod a sárba lép, vidorság száll a kis nyuszikra, s megédesül a sárga rép. Nevetett közbe Hencida. Ez jó, sárga rép! Áfonyka tapsolni kezdett, de még nem volt vége. Boncida rosszalló pillantást vetett rá. Bajuszt pödörsz a napsugárból, s ugrálsz, mint gyönge lenge nyúl. Ó, jaj, tavasszal szép a zápor, és sokkal később alkonyul. Áfonyka megint lelkesen tapsolt. Hencida elnézően mosolygott. Boncida elpirult, meghajolt, és hátra lépett a testvére mellé. Aztán várakozva néztek Áfonykára. Akkor most add át a díjat, súgta neki Hencida. Díjat? Igen, már is, lássuk csak, mondta Áfonyka, és kotorászni kezdett a zsebében. A kezébe akadt Bökedi csavargó hajlamú kamásli gombja. Íme itt ez a gyönyörű, eredeti, címeres borsz kamásli gomb. Fogadjátok el a szép költeményekért. De ki? Kérdezték a nyulak. Ki nyert? Hűha, hát én nem is tudom, felelte Áfonyka. Mind a kettő. Olyan nincs, mondta Hencida. Áfonyka a zsüri, és a zsüri válságban van, jelentette ki Boncida. Akkor segítsünk neki, mondta Hencida, és közelebb hajolt Áfonykához. Az enyém jobb. Az enyém szebb, mondta Boncida. Több benne a báj. Az enyémben meg több a truváj. Hajaj, gondolta Áfonyka. Hencida és Boncida szembe fordultak egymással. Egyre jobban fölpaprikázódtak. Az enyémben a kellem, kontrázott Boncida. Az enyémben a jellem, replikázott Hencida. Az enyémben a dalláb, kiáltotta Boncida, és meglegyintette Hencidát. Az enyémben a balláb, rikoltotta Hencida, és bokárukta Boncidát. Áj, áj, hagyjátok abba, kiáltott rájuk Áfonyka. Hát éppen ez az, hogy az egyikben ez, a másikban meg az. Az egyik ezért, a másik meg azért. Jó, mind a kettő. Na de a költészet, mondták a nyulak. A költészet. Így, csupa nagybetűvel mondták. Annyira nem értek a költészethez, kezdte Áfonyka, de Hencida már is közbevágott. Annyira nem, mint például mihez? Mit mondanál? Minek vagy a szakértője? Hát nem is tudom. Áfonyka zavarba jött. Hencida csak erre várt. Mindjárt gondoltam, mondta, és csúfondáros mosolyra húzta a száját. Tündér létedre még varázsolni se tudsz. Te, kis mezitlábos mezei tündér! De tudok, kiáltotta Áfonyka, akit eddigre jól felbosszantottak ezek a civakodó nyulak, pedig az erdély tündérkék ritkán bosszankodnak. Ágen, kérdezte Hencida gúnyosan. Akkor mire vársz? Varázsolj nekünk egy csomó sárgarépát, súgta Boncida. Úgy van! Hát én tényleg mindjárt répává változtatom ezeket a nyulakat, fogadkozott magában Áfonyka. Hangosan pedig csak annyit mondott, hogy rendben van. Aztán becsukta a szemét. Csiribú, csiribá, kiáltotta, de nem történt semmi. Hencida kuncogni kezdett. Talán, ha káposztával próbálkoznál, mondta, és csúnyán vigyorgott közben. Csiribí, csiribú, csiribá, kiabálta Áfonyka. Most már kezdett mérges lenni, de megint nem történt semmi. Csak Hencida nevetett egyre leplezetlenebbül. Csiribí, csiribá, igumburgum, kiáltotta Áfonyka. Dühösen toppantott egyet, és odavágta Bökedi kamásli gombját. És lássatok csodát! Az égből hirtelen gombok kezdtek záporozni. Kék, fehér, sárga, piros, zöld és lila gombok. szürke, barna és fekete gombok, kisebbek és nagyobbak, kerekek, hosszúkásak és olyan szögletes formák, csontgombok, fagombok, téli kabát, párnahúzat, nadrág, ing és cipőgombok, na és persze, bökedi csavargó hajlamú kamásli gombja. De Hencida nem volt lenyűgözve. Hát ez meg mire jó? Kérdezte, és fintorogva elpöccintette az egyik gombot. Éppen fültövön találta vele Boncidát. Az bosszusan visszapöccintette. Ohó! Kiáltotta ekkor Hencida, és felcsillant a szeme. Ho-ho! Kiáltotta akkor Boncida, és az izgatottságtól remegni kezdett a füle. Ez lesz az én kapum! Rikkantotta Hencida, és két ágacskát szúrt a földbe. Ez meg itt az enyém! Kurjantotta Boncida, és két botocskát döfött a földbe. Simán megverlek! Hencegett Hencida. Álmodban! Boncogott Boncida. Hencida izgatott hangon közvetíteni kezdett. És ebben a pillanatban megkezdődött a cserkeszréti rangadó, rikkantotta. A vatta farkúak már is megszerezték a labdát, hadarta. Rég láttunk ilyen szépen felépített támadást. Pasztírnáknál a labda, Pasztírnák Páskominak, a szörös talpúak védője Tátorján csak száját tátotta, érdemben nem tudott beavatkozni, Páskomi, vissza Pasztírnáknak, hajjáj, de szép volt! Turbolya árnyékra vetődött, pedig úgy hírlik, még az árnyékától is fél. Micsoda védelmi hiba! Pasztírnák lő! Gól! Ordította Encida. Te jó szagú zellergumó! Mekkora gól! Mekkora les! Méltatlankodott Boncida. Az ellenfél játékosai reklamálnak, Hencida nem zökkent ki a szerepéből, de teljesen alaptalanul. Még hogy alaptalanul? Hát akkora les volt, mint ide sárkányháza, hőbörgött Boncida. Alaptalanul, mert a gombfociban nincsen les, kacagott Hencida. De van! Hogy lenne már te, Luka Tóni? 1-0 vatta farkú a javára. Most támadhatnak a szőrös talpúak. És már játszottak is tovább. Teljesen megfeledkeztek a derűs délelőtről, az erdőről, a sárgarépákról, nyírfákról és kapufákról, de még a költészetről is, Áfonykáról meg pláne. Ezzel megvolnánk, gondolta magában Áfonyka, és búcsút intett a nyulaknak.
Ma este Varró Zsuzsa Áfonyka című mesének 6. részét Fűr Anikó olvasta fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Hallod, hogy pendül az ég, jön a szél, rendül a földben a med, fut a vér, bizsereg a magban a lomb meg a fény. Túl vagyunk lassan a tél nehezén, túl a tél nehezén. Olvad a hó, fenn fordul a nap, kiböködi a hideg csillagokat. Jöccen a vén föld rossz kerekén, túl vagyunk mégis a tél nehezén, túl a tél nehezén. Jaj, milyen évszak hosszú sötét, óvtuk az otthon csöpp melegét, viccel az ujjak zsenge remény, túl vagyunk ugye a tél nehezén, túl a tél nehezén. A szél friss föld szaga száll, létre gyötörte magát a halál. Nincs lehetetlen, van te meg én, túl vagyunk látod a tél nehezén, túl a tél nehezén. évszak hosszú sötét, óvtuk az otthon csöpp melegét, biccen az ujjak zsengeremén, túl vagyunk ugye a tél nehezén, túl a tél nehezén. Hallod, hogy pendül az ég, jön a szél, rendül a földben a med, fut a vér, vizsereg a magban a lomb meg a fény. Túl vagyunk lassan a tél nehezén, túl a tél nehezén.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Jézus Krisztus megváltói halálából és feltámadásából élő remény fakad, és ezt a reménységet álhatatosan meg kell vallanunk Urunk második eljövetelének tevékeny várakozásában. Ezzel a címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal a reménységgel kapcsolatban Szent Péter első leveléről elmélkedünk, azon belül is az első fejezetben található mondatokról. Néhány általános megjegyzés. Péter első levele a Biblia újszövetségi iratainak részét képező levél. Hagyományosan Szent Péter apostol nevéhez fűzik, aki római püspöksége alatt írta Kis-Ázsia több egyházának, Krisztus után 60 körül. Bár a szöveg Pétert azonosítja szerzőként, ezzel szemben sok mai biblia tudós azzal érvel, hogy nem Péter volt a levél szerzője. Olvasóit mindenek előtt abban kívánja támogatni és megerősíteni, hogy az üldözéseket, megpróbáltatásokat Krisztus példája szerint türelemmel és állatatosan viseljék. Rámutat, hogy a keresztények szenvedése nem valami hallatlan dolog, ez egy idézet a levélből, hallatlan dolog, hanem részesedés Krisztus szenvedéseiben. Rámutat arra, hogy a türelmes szenvedés kedves Isten előtt, és hogy ha a próbát kiállják, méltók lesznek a dicséretre és tiszteletre. Az üldözés a sátán műve, ezért nem szabad tőle megrettenni. A szerző emberileg is vigaszt nyújt a híveknek, amikor azt írja, hogy ez a szenvedés rövid, utána pedig kimondhatatlan öröm következik. És most nézzük vizsgált szakaszunkat. Szent Péter első levelének az első fejezet harmadik versétől olvasom a Szentírási részt. legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre, hogy a mennyekben elpusztítatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben, az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon. Abban örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűzpróbált a veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, dicsőségre és a tiszteletre. Akit noha nem láttatok, mégis szerettek, bár most sem látjátok, mégis hisztek benne, de mivel hisztek, újjonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Eddig az idézet Szent Péter első levelének első fejezetéből, a harmadiktól a 9. versig tartó szakasz. Isten új életre hívott minket, mert új isteni életet teremtett bennünk. Az újjászületésre használt görög szó csak Péternél fordul elő. Egyébként csak a 4. század végétől ismeretes. Az új életre keltés nem más, mint a megszentelő kegyelemmel való megajándékozás, amelynek következtében Isten fogadott gyermekei leszünk. Ezt a nagy ajándékot a keresztségben kapjuk meg. Ezért, tisztelt rádióhallgatók, nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tudatosítsuk magunkban, akik meg vagyunk keresztelve, hogy milyen nagy ajándékot, kegyelmet kaptunk az Istentől, az Atyától, Jézus Krisztus által a Szentlélekben. És ez tudatosan hangzott el az imént, mert a mennyei atya gyermekei, a fiú testvérei tanítványai vagyunk, társai, a megváltói örömhír hirdetésében, szavainkkal és tetteinkkel, egész életvitelünkkel, és nem a saját erőnkre kell támaszkodnunk csupán, hanem mindig megláthatjuk a Szentlélek vezetését, megérezhetjük a Szentlélek sugallatait. Azok a keresztények, akik az Atya akaratát teljesítik, Jézus Krisztus lelkületét egyre inkább elsajátítva, a Szentlélek vezetésére figyelve. Erről a reménységről tesz tanúságot Szent Péter, illetve az ő szellemiségét követő tanítvány, ennek a levélnek a szent szerzője. Tisztelt rádióhallgatók, ha azonban az első fejezettel foglalkozunk, akkor érdemes mindenképpen egy másik részt is megvizsgálnunk. Ez nem más, mint Szent Péter első levelének a 13. versétől a 16. versig terjedő rész. Idézem, ezért övezzétek fel gondolkodástukat, legyetek józanok, mindenestül reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenése hoz nektek. Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek, hanem, mint ahogy Szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti szentek bármilyen körülmények között. mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Eddig a most vizsgált részünk. Miről van szó? A keresztényeknek szenteknek kell lenniük, mert a Szent Isten ezt akarja. Ugye ismerős számunkra az isteni irgalmasság tisztelete kapcsán is, az imádság, Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, és természetesen nem csak így a 20.-21. századból, hanem már az ókeresztény korból is ismerős a Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan megnevezés, a háromszor szent, vagyis hogy egyedül csak Isten a szent, egészen más, mint a világ, a teremtmények, messze, de messze végtelenül felülmúlja az összes teremtett valóságot.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.